Kedves hallgatók, mai adásunk tanúságtevője
Juhász János.
Ebben a műsorban gyakran elhangzik a megtérés, visszatérés fogalma. János, személy szerint mit jelent neked?
A visszatérés kérdése sajnos nem tudok válaszolni, a megtérésre annál inkább, mert olyan családból érkezem, ahol hát sajnos a hitről, Istenről nem hallottam, így nem kaptam keresztény nevelést, és hosszú-hosszú kanyargós úton jutottam el végül a megtérésig. 49 éves vagyok, és hosszú évek teltek el, mire Jézussal volt egy nagyon szép találkozás, de még onnan is sok idő telt el, mire végre úgy igazán át tudtam magam adni, és azt mondhatom, hogy megtértem. Az első megtérésem megtörtént, mondjuk így, mert azért azt gondolom, úgy érzem, hogy hosszú az út előttem.
Mi az, ami úgy elhomályosította Isten létét, vagy a vele való foglalkozást?
Egy olyan családban nőttem fel, ahol ugyan szerető felnőttek vettek körül, és édesapámra is úgy emlékszem, aki sajnos már közel 20 éve meghalt, hogy ő egy érzékeny és szerető ember, de ezeket a tulajdonságait sajnos az alkoholbetegsége az erősen eltakarta, és ez a helyzet, ez az állapot, ami kialakult a családunkban, nagyon rányomta a bélyegét a gyermekkorunkra. Egy nővérem van, sok sebbel, nehézséggel érkeztünk a felnőtt korba. A felnőtt korba úgy érkeztem meg azzal a csomaggal, azzal az üzenettel, ami nagyjából úgy szól, hogy magadra számíthatsz, hogy egyedül kell megoldani, egyedül kell boldogulni. Nem nagyon kaptunk túlélési vagy megküzdési eszközöket, különösen nem kaptunk hitet, mert láttuk különösen édesanyám életéből, hogy küzdeni kell, és fogat összeszorítva küzdeni kell, ami azért nem kevés, de hogyha ebben az embernek nincsen társa, vagy úgy gondolja, hogy nincsen társa, úgy gondolja, hogy egyedül kell küzdenie, akkor hosszú ideig tart, míg rájön az ember, hogy legalábbis az én életemben ez hosszú ideig tartott, míg rájöttem, hogy ebben egyedül nem boldogulok, és valaki nagyobbhoz kell fordulnom. Nagyon hosszú út volt, mire ide megérkeztem. Akkor még édesanyám sem találta meg Istent, és akkor még ő is egyedül próbálkozott. Csodálattal tölt el, hogy ő micsoda szeretettel vett minket körbe és nevelt, hogy egyáltalán én így fent tudtam maradni a vízszínén, és nem csúsztam bele az alkoholizmusba, mint ahogy nagyon sok családban ez megtörténik, vagy bármilyen más szerfüggőségbe. Ez nagyon nagy mértékben az ő megtartó szeretetének tulajdonítható, és ezért nem tudok elég hálást tenni. Nagyszüleim nagyon szerettek minket, végig küzdötték az életüket, sok keserűség volt az ő életükben. Úgy tűnik, hogy a hitüket talán a világháború, a nélkülözés elvesztették a sok küzdelemben.
Visszaemlékezve, találsz-e olyan eseményeket, amiről utólag azt gondolod, hogy azokban Isten keresett téged? Mennyit vettél észre ezekből? Mennyire vetted komolyan ezeket?
Még általános iskolában volt egy keresztény osztálytársunk, és olyan érdekes volt. Nem volt megbélyegezve, de úgy tekintettünk rá, hogy ő más. Elfogadtuk őt, barátkoztunk vele, de nem merült fel bennem, hogy mitől lehet, hogy valaki máshogy gondolkodik, hogy az ő családja mit csinál másként. Szóval direkt módon nem hatottak rám, hogy akkor felmerült volna bennem a kérdés, hogy igen, ez nekem is kell, vagy a vágy, hogy ezt én is szeretném. A nővérem végzős gimnazistaként megtért egy pünkösdi közösségbe, ott megtalálta a majdani férjét, és az ő sebei ott gyógyultak. Találkozott Jézussal, és őt ez gyógyította, és nyilván, mint friss megtérő, szerette volna elmondani nekünk, hogy megtaláltam, itt van a megmentő. És hát el is hívott egy istentiszteletre, rávaló tekintettel mentem el. Én nagyon rosszul éreztem magam, mert először is semmit nem értettem abból, ami ott történik. Teljesen idegen volt a környezet, de ez még talán nem lett volna akkor a probléma, viszont bizonyára nagyon jó szándékkal, de szerintem ügyetlenül ott megpróbáltak engem rögtön arra késztetni, hogy menjek ki előre, miért kell nekem kimennem előre, és mi dolgom van nekem ott. Ma már tudom, hogy menjek ki, és adjam át az életemet Istennek, de én ekkor nem kerestem még így a segítséget, és nem voltam még abban az állapotban, hogy tudatosan vágytam volna arra, hogy az Isten segítsen. Én emberi segítségekre gondoltam, hogy apukám, változzon meg, legyen a családunk egy egészséges, jól működő család. Egy 14 éves fiúnak, aki nem hitben nevelkedik, az apjára van leginkább szüksége. Úgyhogy ez a találkozás ebben a gyülekezetben nagyon kényelmetlen és rossz emlékként maradt meg, hogy hú, ide én nem akarok többet jönni. Még emlékszem, egyszer egy éjféli misére elmentem, már nem tudom, hogy milyen megfontolásból, és ott álltam fenn a kórusban, a makói plébánia szent miséjén vettem részt, és vártam valamit, hogy majd most történik valami. Ahogyan egy naív, teljesen tájékozatlan ember azt gondolja, hogy hát én most ide beléptem, most majd valamit fogok kapni, most valami történni fog, ami biztosan jó lesz. Végig ott voltam a szentmisén, az volt bennem, hogy nem értem, hogy itt mi történik. Biztosan nagyon jó az embereknek, akik itt vannak, mert látom, hogy odaadással vannak jelen, de én ezzel be vagyok oltva, és hogy ez nem hat rám, nem szólít meg.
Jöttek helyette mások, amik jobban érdekeltek.
Jöttek a vallási érdeklődés helyett más elfoglaltságok, önmegvalósítás, tanulmányok, munka, párkapcsolat. Fontosabbá vált minden, mint hogy újra felmerült volna bennem az igény, hogy én Istent keressem. Budapestre kerültem, itt folytattam a tanulmányaimat, közben dolgoztam, külföldön dolgoztam. Mindig annyi pénzt kerestem, hogy utazni tudjunk, és hátizsákkal bejártuk Európát. A feleségemmel akkor már együtt jártunk, megismerkedésünk után majd csak 9 évvel később házasodtunk össze. Elindult egy ezoterikus érdeklődés, de igazából én nem nagyon találtam válaszokat. Nagyon kevés igazság, annál több féligazság, és sokkal utólag kiderült csúsztatás és a mellébeszélés, amivel ott találkoztam. Ekkor már kerestem, éreztem, hogy valami hiányzik. Már ekkor azért elértem dolgokat a munkában, volt egy párkapcsolat, amiben alapvetően boldog voltam, de folyamatosan volt egy hiányérzet, folyamatosan volt egy űr. Például most ugrok éveket, összeházasodtunk és megszületett a lányunk, annál nagyobb csoda nem történt velem még az életemben, mint amikor az újszülött lányomat tartom a kezemben. Ez kitörőhetetlen, csodálatos élmény, hatalmas boldogság, telnek az évek, ő növekszik, és nagy szeretettel vesszük körül, és még mindig azt érzem, már közben a munkában is, karrierben és anyagi értelemben is növekszem, és itt van egy csodálatos gyermek, akit én szeretek, és mégis van bennem egy hiányérzet. Valami még mindig hiányzik, valahogy nem kerek, valami nem egész. Közben a házasságunkban is adottak nehézségek, nagyon maximalista, meg kontrolláló emberré váltam. Ez a működési mód azért magával hozott nagyon sok mindent, ami az együttélést, a párkapcsolatot és bármilyen kapcsolatot megnehezít. Küzdöttem ezzel, és éreztem, hogy ez nem jó. Tudtam, hogy én nem akarom azt a mintát a gyermekemnek adni, de nem vagyok rá képes, és már megint benne vagyunk egy vitában, miközben a magas elvárásoknak nem tudok megfelelni, amit magamnak megfogalmaztam. Állandó kudarc, kudarc, mert egyébként ez a maximalizmus mindig arra sarkalja az embert, hogy még többet, de sosem elég. Soha nem lehetek elég jó, és a körülmények sem lehetnek elég jók. Tehát még többet kell, de ez egyszer annyira kimerítő volt, és még mindig nem tudtam azt érezni, hogy igen, most jó, vagy most tartósan jó. Rövid örömök voltak, nem tudott tartósá válni. Ez egészen odáig fokozódott, hogy a 30-as éveim elején azt fogalmaztam meg, hogy történjen valami, valami jöjjön, valami történjen, bármi. Szinte ez ilyen ima volt, mert azért eközben édesanyám megtért, és láttam, hogy az ő életében változnak a dolgok. Láttam, ahogy a nővérem, a férjével, ahogy a családjával élnek, hogy béke van közöttük. Láttam, hogy körülöttem egyébként mi történik. Igen, vonzó is volt, de azért azt éreztem, hogy na jó, azért ez nekem nagyon nagy ugrás lenne, tehát ezt az Isten dolgot hagyjuk. De azért ez a vágyakozás, ez odáig fokozódott, hogy szinte ilyen könyörgésé, vagy valamiféle imává fogalmazódott meg bennem, hogy végre változzon valami. Történt is, de nem egészen úgy, ahogy azt ugye az ember elképzeli. A 34. életévenben történt egy súlyos lovas baleset. Ott hirtelen minden tekintetben a padlón találtam magam. Darabokra tört egy csigolyám, deréktől lefelé lebénultam. Viszont ez furán hangozhat, hogy ahogy ott feküdtem a karámban lebénult lábakkal, az volt bennem, hogy akkor most elkezdődött. Tehát most valami fordulat jön az életemben. Valahogy volt bennem egy bizalom, vagy egy bizakodás, hogy talán most valami történik. Talán most valami változni fog. Nem csak a lábaim sérültek, nagyon komoly sérülés, és nagyon hosszú út volt. Nehézkes felépülés, mire újra járni tudtam. Utólag azt mondhatom, hogy az volt bennem, hogy aha, itt van a válasz, akkor az a feladat, hogy most ebből talpra álljak, felálljak. Tehát ha egy szóval kell megfogalmazni, akkor ezt én egy kihívásnak tekintettem.
De még mindig úgy fogalmaztam, hogy felálljak.
Pontosan.
És ebben még nincs ott
még
a
nincs ott
segítség.
Még nincs ott. És évek után, néhány éve fogalmazódott meg bennem, hogy ez nem egy kihívás volt, hanem egy meghívás volt. Csak én ezt egy kihívásnak tekintettem, hiszen azzal a működési móddal éltem, hogy nekem kell a dolgokat megváltoztatni. Tehát még mindig az élt bennem, hogy Isten most adott egy új lehetőséget, de még nem merült fel, hogy ebben ő esetleg segítség lehet. Ekkor már ketten imádkoztak értem, a nővérem és az édesanyám, de azért én elég keményen lezártam, és a nővérem, emlékszem, hogy ott ült mellettem a kórházban, az ágyam mellett, és hozott egy Bibliát, és beszélgettünk, és az egy nagyon támogató, erősítő beszélgetés volt, de valahogy azt kerekedett felül bennem, hogy ez is csak az a harc, amit eddig is vívtam, nekem kell saját erőből küzdenem. Visszamentem dolgozni, újabb kihívások, feladatok, előrelépés a karrierben, nagyobb terheket kaptam, nagyobb kihívásokat, nagyobb feladatokat, és ezekkel küzdöttem, úgy, hogy azért közben a fizikai állapotom az nem talált teljesen helyre. Mai napig vannak ennek komoly maradványai, illetve hát van egy állandó fájdalom, amit éjszakánként érzek, és nem tudok megfelelően jól aludni. Most ez azért elég kimerülté tett, plusz a munkahelyi nehézsége, plusz a csalódás, hogy kaptam egy esélyt, és én beleálltam ebbe, hogy én majd küzdök, de hát a dolgok nem javulnak. Nem lettem egészen olyan fizikai állapotban, mint előtte voltam, és hát lelkileg is egyre inkább roskadok össze. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ki kell most ebből szállnom, ahol éppen vagyok, a munkahelyi küzdelmekből és mindenből. Már egy ideje érlelődött bennem a Camino zarándoklat, valamiért ez vonzott. Túl sokat nem tudtam róla, és különösen nem a spirituális oldaláról. Azt gondoltam, hogy ezután a sérülés után én végig tudom gyalogolni, akkor az valamiféle elégtétel.
Rehabilitációnak igen, is megteszi.
Továbbra is a küzdelmet hozom, csak még mindig egyedül, de azért eljutottam arra a pontra, hogy ha van Isten, akkor én találkozni akarok vele, és kérem őt, és vágyom arra, hogy a terheimen könnyítsen, segítsen. Valahogy menjünk együtt, mert egyszerűen nem bírom ezt egyedül. Hát elindultam. Nagyon különös út volt, az első naptól kezdve egy egészen más lelki és tudatállapotba kerültem. A munkahelyemről tudtam kivenni fizetés nélküli szabadságot, a feleségem vitte addig a terheket otthon. Elindultam, és Isten engem úgy vezetett, hogy amit ott én megéltem, az nem valami előzetes tudásból való keresés volt, hanem ösztönös keresés, valószínűleg a lélek munkája. És nem volt kérdés, hogy minden nap beülök egy templomba hajnalba, és gyújtok egy gyertyát, és ott motyogok valamit, amit hát én úgy imának szántam, és hát a maga módján az is volt. Sőt, még mielőtt elindultam volna, találkoztam egy református lelkésszel, és hát mondtam neki, hogy készülök a Caminóra, én nem tudok semmilyen imát, mit javasol. Mondta, hogy hát a mi atyánk. De tulajdonképpen, ha csak annyit mondasz, hogy Jézus Krisztus, az is elég. Így volt. 800 kilométeren keresztül naponta így gyalogolva, jobb láb Jézus, bal láb Krisztus, ezt mondogatva azzal a mély vágyjal, hogy én keresem őt, de semmit nem tudok róla. Csak tudom, hogy ő hozzá már kapcsolódnak a családomban, és látom, hogy valami történik az életükben, amit én is akarok. Hát így bandukoltam egy hónapon keresztül, és valahol ugye az út közepén, egy pici faluban egyszer betértem egy üres, kis jelentéktelen templomba este, egyedül voltam. Az elsősorban leültem, velem szemben egy óriási kereszt, egy életnagyságú test, korpusz, egy annyira élethűen ábrázolt, szenvedő Krisztust láttam, ami mélyen összetört, mélyen, mélyen megérintett. Egy agyonvert test, egy vérző test, és egy szelíd tekintet. De mai napig nem tudok róla igazán beszélni. Ott történt valami. Megértettem, hogy az, amit ő ott elvisel, azt értem teszi. Úgy, hogy én erre nem szolgáltam rá. Én még csak nem is kerestem őt. Én minden tekintetben kerültem őt, hol tudatosan, de leginkább öntudatlanul. Vagy hogy nem keresve tudatosan. Ez egy csodálatos találkozás volt. Tehát addig is bőgtem, na onnan mindent felforgatott bennem, és találkoztam emberekkel, akiknek minden szavuk szólt hozzám. Bementem egy zarándokszállásra, és ott volt egy fiú, aki megmasszírozta a zarándokok lábát. Ő Juan volt, én János, és viccelődtünk, hogy hát azonos a nevünk, és mondtam neki, hogy volt a találkozásom, de hogy nem tudom hogyan tovább, és látta, hogy nagyon bizonytalan vagyok, és mondta, hogy tudod, hogy hívnak, hogy tudod, mit jelent a neved? És akkor mondtam, hogy tudom, hogy ennyit azért tudtam, hogy akit az Isten szeret, hogy a János. És nézett rám kérdő, hogy akkor mi a baj? Szóval ez egy csodálatos találkozás volt, nagy próbatétel fizikailag, és lelkileg egy megmártózás. És ahogy véget ért az út, 2 napig ültem az óceán partján, és képtelen voltam tovább menni, nincs hova menni. Ültem, néztem a vizet, tolultak fel az emlékek, bőgtem, írtam, sokat írtam, és hálát adtam a magam módján azért, hogy találkoztunk. Csodálatos, hogy Jézus, aki emberré lett, aki az emberré lett Isten, húsvér emberként végig küzdötte azt, amit mi végig küzdünk, sőt annál sokkal többet. Nem volt kérdés, hogy ő egy nagyon-nagyon mély barátságot kínál. Ő a minden, ő a remény. Ahogyan az Isten képem tisztult, édesapám felé már megértéssel tudtam fordulni.
Véget ért a Camino.
Hazatértem, azt tudtam, hogy úgy nem akarom az életemet folytatni, ahogy eddig. Valószínűleg ezt látták rajtam, hogy már nem úgy állok hozzá, úgyhogy elvesztettem a munkámat. Viszont azon gondolkodtam, hogy hogyan találkoztunk Jézussal. Hát úgy, hogy én gyalogoltam. Mondtam, hogy akkor beülök egy templomba, elmegyek egy szentmisére, hosszabb túrákra, egy-egy napra, és még mindig azt éreztem, hogy hol vagy Jézus. Elvesztettem a számát, nem tudom fölhívni, hol van, hova lett. És aztán a következő 5 év az a hova lettél, Jézus. Már itt volt a szívemben az érzés, az élmény, de egyre inkább a veszteség élménye, hogy megvolt, és most nincs meg, és nem találom. Valamiért a fizikai fájdalmaim abban az időben különösen felerősödtek éjszaka több területen a lábamon. Az éjszakák nagyon-nagyon nehezen teltek, és a párnát csapkodva dühösen kértem Istent, hogy tegyen értem valamit. Csak hát egy dühöngő gyerekkel ugye nem nagyon tudunk mit tenni, meg kell várni, még lecsillapodik. Hát hogy addig nem lehet hozzá beszélni, mert meg se hallja. Nagyjából így viselkedhettem, és így tekintetett rám akkor Isten. Ja, és hát a munkám elvesztése napján beléptem egy ajtón, az alkoholisták felnőtt gyermekei csoport ajtaján, mert akkoriban olvastam egy könyvet, és az oda vezetett hozzájuk. Ez egy önsegítő csoport, de spirituális és keresztény alapokon. Ez egy hazaérkezés volt, a sorstársakkal egy nyelvet beszéltünk. Nem értettem, hogy ők honnan tudják szó szerint azt, amit én tudok. Hát ez velem történt, vagy velem is ez történt. Nagyon érdekes találkozás volt ezekkel a sorstársakkal, és hát ugye itt az 12 lépésen megyünk végig. A második lépés az gyakorlatilag úgy hangzik, hogy egy nálunk nagyobb erő helyreállíthatja a lelki egészségünket, majd a harmadik, hogy akaratunkat és életünket Isten gondviselésére bízzuk. Be kellett látnom a nagyon őszintén, szembenéztem magammal, hogy önerőből én nem tudom még átadni az irányítást Istennek, és éreztem, hogy itt ennek a csoportnak a kereteiben már nem fog menni, ennél valami több kell, és akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy a katolikus templomba, meg a közösségbe kellene menni. Ekkor már azért Istennel volt egy pozitív élményem, de még ott volt mindig az akadály, hogy hát a papok, bízhatom-e bennük, ugye a hívek is olyan furcsák, nem tudom, hogy akarok én ott lenni.
Kedves hallgatók, Juhász János tanúságtételének első részét hallották. Szeretettel ajánlom figyelmükbe a tanúságtétel második részét is, amely holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.